Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. A Trianont követően Csehszlovákiába került, illetve Csehszlovákiában rekedt magyarság új helyzetének feldolgozásában fontos szerepe volt annak az első értelmiségi nemzedéknek, amely egyik legnagyobb hatással bíró csoportja, Sarló név alatt szerveződött mozgalommá, Álbajcsi Ildikó könyvének fülszövegében. A komáromi születésű történész volt a vendégünk az Adásidő stúdiójában, aki felidézett olyan régen nem hallott, de egykoron sokszor emlegetett neveket, mint Balog Edgár, Péri Rezső vagy Szalatnai Rezső, és a sarlósok példáján mutatja be, mennyire megosztó lehet a politika egy szakmailag egységes közegben is. Üdvözlöm az Adásidő podcast mai hallgatóit, illetve mai vendégét, Balcsi Ildikót, történészt, a Clio Intézet munkatársát. A Clio Intézet Budapesten van, ugye? Budapesti intézet.
Így van, a Clio Intézet egy budapesti történetkutató intézet, a 20. századi témákkal foglalkozik elsősorban.
Tehát azt, amikor azt mondtam, hogy történész, azért még mielőtt a témánk, főbeszélgetésünk fő tárgyára rátérnék. Hadd kérdezzem meg, bár nem tudom, hogy mennyire politikai korrekt ez a mostanában, hogy ugye a történész általában, mint szakma, férfire nőre egyaránt értendő. Tehát, hogy, és ugye itt most már a bemutatásból tudjuk, hogy egy hölgyel beszélgetek ma, hogy mennyire jellemző az, hogy továbbra is a férfiak uralják a történész szakmát?
Hát az az igazság, hogy még mindig nagyon jellemzően férfi domináns a történész szakma. Ez nem azt jelenti, hogy a nők teljes egészében ki vannak belőle zárva, hisz ugye az elmúlt évtizedekben már komoly változások történtek e téren. Nekem is számos olyan kolléganőm van, akik már nagyon szépen belesimultak a szakmába, de azért azt meg kell hagyni, hogy mind Szlovákiában, mind Magyarországon még azért ugye a háttérbe kullog ilyen szinten a történettudomány.
Értem. Említettük a Clio intézetet, illetve említetted, hogy 20. századi kutatásokkal, tehát 20. századi történéseknek a kutatásával foglalkoztok. Ami a konkrét kézzelfogható apropóját jelenti a mai beszélgetésünknek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, az az, hogy megjelent a Kisebbségi Magyar Küldetés Csehszlovákiában című könyved. Már maga ugye a címbe a Csehszlovákia fogalma egy hát 93 óta ugye nem létező, legalábbis realitásában nem létező kifejezése. Nagyon-nagyon röviden, és talán nagyon mondjuk úgy felületesen is, tehát mi a legfontosabb meghatározása magának a könyvnek, tehát hogy miről szól?
A könyvnek az alap motivációját a doktori disszertációm adta, tehát lényegében a doktori disszertációm ból készült el, ugyebár ez a monográfia, az első monográfiám. Maga a cím ugye hát elég sokat mond egyrészt, másrészt meg keveset is, ugye van alatta azért egy alcím, amiből jobban, részletesebben is tájékozódhatunk.
Ezt is elmondom. Tehát az alcím az, hogy a sarlós nemzedék közösségi szerepvállalása a Trianon után. Itt egy újabb ugye olyan szó, amit talán már keveset használunk, vagy ritkán használunk, hogy sarló, de erre majd gondolom, hogy kitérünk a későbbiekben. Bocsánat, folytasd el.
Igen, tehát a fő cím az egy általános cím, ugyebár, Kisebbségi Magyar Küldetés Csehszlovákiában. Gyakorlatilag a sarlós mozgalomnak az útját követi végig ez a könyv. A sarlós mozgalom pedig az első generációs csehszlovákiai magyar fiatalságot jelenti. Lényegében egy olyan mozgalom volt, amely azokból a fiatalokból nőtte ki magát, akik még Trianon előtt születtek, de már az első csehszlovák köztársaságban szocializálódtak. Tehát lényegében az első értelmiségi nemzedék volt, akik Csehszlovákiába kerültek, és így szervezték meg magukat, vagy igyekeztek megszervezni magukat, illetve a csehszlovákiai magyar kisebbséget.
Előbb ugye, amikor itt próbáltam a szavakkal egy kicsit talán poénkodni, maga az, hogy a sarló kifejezése, tehát a 89 előtti rendszerben ugye maga a sarló és a kalapács, tehát az egy együttjáró fogalom volt, ugye ez egy mezőgazdasági szerszám, tehát lényegében szimbóluma a régen, ahogy mondták, munkás paraszt egységnek, vagy pedig hát mondjuk úgy, hogy a földműves munkásságnak, a mezőgazdasági munkásságnak. Magáról a sarlós mozgalomról szintén még alapfogalmakat illetően, tehát mi az a legfontosabb, amit tudni kell róla, tehát hogy ők maguk is megkülönböztették, hogy saját nevet adtak a mozgalmuknak, és nem általában beszélünk a Trianon utáni Csehszlovákia fiatalságáról.
Természetesen nem általában beszélünk a fiatalokról, ugye itt azért ki kell emelni, hogy ez egy, hát főként ugye 15 vezető főt érintő élgárda volt, tehát egy élgárdáról beszélünk elsősorban, amikor a sarló mozgalomról beszélünk. Persze többen is tartoztak a mozgalomhoz, hiszen hát az a probléma, hogy igazából a sarló soha nem működött bejegyzett szervezetként, ezért aztán elég nehéz volt kikutatni, utána járni annak, hogy konkrétan hányan is voltak a mozgalomba, ugyanis bizonyos források azt mondják, hogy több mint 100-an, vannak olyan források, amik 50 főre teszik a létszámukat, de amit én a saját vizsgálataimból láttam, hogy és igazából ennek van jelentősége, hogy egy 10-15 fős olyan élgárda volt az, amelyik megfogható, az, amelyik jelentős volt, amely meghatározta lényegében ezt a mozgalmat. Ők ugye 1928-ban alakították meg a Sallót gombaszögön, ugye ez volt az első gombaszögi táborozás, amelynek hát a mai napokig elnyúló hagyományai vannak a szlovákiai magyar ifjúság körében.
De akik mostanában gombaszögön találkoznak, ők nem sarlósok, ugye?
Nem, természetes módon nem sarlósok. A sarló ugyanis még 1934-ben felbomlott. Viszont itt nem is az a lényeg, hogy létezett pár évig egy sarlónak nevezett mozgalom elsősorban. Ildikó,
bocsáss meg, hogy a szabadba vágok. Csak most már többször mondtuk, hogy a sarló mozgalom. Hogy maga a mozgalom, tehát hogyha nagyon egyszerűen úgy kérdezem meg, hogy mi volt a céljuk, mit akartak, mit szerettek volna elérni, mert ugye általában egy mozgalom mindig valamit el szeretne érni. Tehát a sarló mozgalomnál, vagy a sarlósoknál mit lehetne mondani első helyen?
Igen, tehát azt kell tudni róluk, hogy ők cserkész alapokról indultak el, és spontán szerveződő mozgalom volt, ahogy előzőleg is ezt elmondtam, és elsősorban Brünnben, Prágában és Pozsonyban jártak egyetemekre, így kapcsolódtak ők össze. A Szentgyörgy kör volt az a egyébként konzervatívabb irányú cserkészkör, amelyen belül ők megszervezték magukat, és lényegében ők 1928-ban úgy érzékelték, hogy be vannak zárva a konzervatív cserkészkörökön belül egy valamiféle olyan szervezettségbe, amiből ők nem tudnak kilépni, és amit a konzervatív politika ural, vagy az apáknak a generációja ural. És ők szerettek volna valamilyen olyan ideológiát létrehozni, vagy olyan ideológiába becsatlakozni, amely nekik nagyobb teret ad arra, hogy integrálódhassanak Csehszlovákiába, ugyanis számukra már nem jelentett opciót vagy perspektívát az, ami az apák vagy a konzervatív a politikai irányvonal számára, hogy mindenáron revízió és visszacsatlakozni Magyarországhoz. És elsősorban ők tulajdonképpen azt szerették volna elérni, hogyha egy olyan értelmiségi nemzedéket sikerül létrehozni a csehszlovákiai magyarságon belül, amely ezt a népies, szociálisabb irány vonalat képviseli, tehát szociálisabban érzékeny, le tud nyúlni a falu népéhez, és a népet közelebb tudja hozni az értelmiséghez, esetleg be is emeli az értelmiségbe. Itt azért nagyon fontos,
tehát
hogy...
Tehát lehet rájuk mondani azt, hogy, tehát, hogy egy ilyen szocialista töltetet hordozó mozgalom volt, vagy pedig hát ilyen szocialista, szociális, vagy mondjuk úgy társadalom szolidaritási elveket követtek?
Tulajdonképpen későbbiekben azért szinte, hát a élgártából mindegyikük kokettált a szocializmussal, de mindenféleképpen azt lehet rájuk mondani, hogy a szociális érzékenység, ez a szolidaritás, ez jellemző volt rájuk, És természetesen az abból is fakad, hogy ők maguk is ugye deklasszálódott, tehát egy társadalmi csoporttal lejjebb csúszott szülők gyermekeiként, hát tulajdonképpen szocializálódtak, ugye számukra már nem volt adott az, hogy egyetemre menjenek Budapestre, nekik nagyon keményen, nyomorogva szinte dolgozniuk kellett Prágában, Brünnben vagy Pozsonyban, idegen nyelvű.
Tehát lehet mondani azt, hogy tehát ne használjuk ugye a nagyon pejoratív lecsúszót, de mondjuk azt, hogy ugye ezek a családok, amelyeknek a gyermekei voltak a sarlósok, tehát akár a trianoni változás következtében, vagy akár a lehetőségek elvesztése következtében, tehát nem tudtak ugyanolyan gazdasági körülmények között, vagy szociális körülmények között létezni, hogy a gyermekeiket a megszokott módon tanítassák, és akkor ezek, amikor elkezdtek dolgozni, akkor kerültek lényegében kapcsolatba azzal, hogy milyen körülmények is vannak még más rétegeknél.
Mondok egy példát, Jócsik Lajos érsekújvári származású, szociológus, kultúraszervező, stb. Komoly sarlós módja volt, és neki például az édesapja szintén érsekújvári volt, és első generációs középosztálybeli vasutas volt. Uh-huh.
Tehát az, hogy első generációs vasutas, az, hogy ő kezdte el a családba a vasutaspályát. Előtte valószínűleg valamilyen társadalmilag magasabb presztízsű
lejjebb voltak, ő volt az első, aki felemelkedett. Aha. Ezt megírja ugye Jócsika visszaemlékezésébe. És hát ugye jött Trianon, és követelték a hűség, a esküt. És az
Csehszlovákiában.
És az édesapa nem volt hajlandó letenni a hűségesküt, és hát egyértelmű, hogy elbocsátották. És hát nagyon súlyos gazdasági körülmények közé került, ezáltal természetesen a fiának se volt olyan egyszerű az egyetemi szférába való beilleszkedés, úgyhogy igen, ez kihatással volt aztán rájuk. Ezáltal a sarlósok...
másképp látták a világot, ugye?
Így van, pontosan. Egy másik világlátással rendelkeztek, és ugye, mint hát előbb is már ugye említettük, hogy ezáltal szociálisan is érzékenyebbek voltak, és jobban bele tudták érezni magukat az első generációs értelmiségi létbe, amely nagyon nehéz volt, és nekik nagyon hamar felnőtté kellett válniuk itt csehszlovákiai magyarokként, és hát ezt pontosan ezért nagyon sajátjuknak élték meg, küldetésnek érezték azt, hogy itt lényegében ki kell nevelni egy olyan csehszlovákiai magyar értelmiséget, ami nincs, ami nem létezik, mert ugye nagyon sokan átmenekültek például Magyarországra, másik részük deklasszálódott, a harmadik részt meg a munkás rétegből kellett volna kimeríteni. Ugye tudjuk azt, hogy több mint 60%-a csehszlovákiai magyarságnak munkásként, illetve hát mezőgazdaságban dolgozott, ugye amúgy is rurális település adottsággal rendelkezett Dél-Szlovákia, tehát úgy érezték, hogy ki kell menni a faluba, és hogy a népet közelebb kell hozni a városhoz, az értelmiséghez, úgyhogy még cserkészként ők kimentek és járták a csehszlovákiai magyar falvakat, és ugye hát először lényegében ők vittek különféle akár könyvadományokat.
Ildikó, bocsáss meg egy pillanatra, megint a szabadba vágok. Még a bevezetőben mondtad, hogy a sarlósok, ha mondhatom ugye így, tehát akkor ők már az elején már tudták magukról, hogy ők egy önálló mozgalom, tehát hogy egy sarlósként?
Nem.
De ők, hogyha jól veszem ki a szavaidból, eleve abba gondolkodtak, tehát Csehszlovákiába gondolkodtak.
Igen.
Tehát ugye azért nem járunk olyan sokkal Trianon után, tehát még nem is telt el talán egy évtized se, amikor ők ugye először gondolom megpedzették ezeket a gondolatokat, és ők ennyire határozottan tudták azt, hogy az elképzelésük Csehszlovákiába kell, hogy megvalósuljon?
Igen, ez nagyon érdekes, de ugye egy akkora krízis és stressz helyzet volt maga Trianon, hogy amikor vannak ilyen krízis helyzetek, stressz helyzetek, akkor ahogy előbb is említettem, hogy a társadalomban is ezek a folyamatok fölgyorsulnak, hogy sokkal dinamikusabb volt például ez a mozgalom pont ezért, mert valahogy ők ezt érzékelték, ezt a nagy nyomást, és azt, hogy nekik mielőbb ki kell állni itt, és mielőbb bizony nekik ez a feladatuk, ez a feladatvállalásuk. Úgyhogy maga ez a nagy krízishelyzet, hát vitte rá lényegében őket arra, de egyébként a csehszlovákiai magyar politika is gyakorlatilag ekkor tudott stabilizálódni, ekkor kezdenek a kultúrában is önállóan mozdulni ugye a dolgok, mert addig azért elég nagy nyomás volt a csehszlovákiai magyarságon, tehát ez a 5-6-7 évnek el kellett tenni, amikor elkezd ugye a saját lábára állni lényegében a csehszlovákiai magyarság, stabilizálódni és keresni az útját, és ez ő rájuk is kihatott természetesen.
És hogy fogadta őket, tehát mondjuk úgy, hogy a többségi társadalom, tehát úgy értem, tehát a magyar társadalom, tehát a csehszlovákiai magyar társadalom, úgy gondolom, hogy még, tehát még nem is telt el egy évtized Trianon óta, és ők már Csehszlovákiára orientálódnak, tehát minthogyha ezt kéztényként fogadnák el. Miközben úgy képzelem el, hogy körülöttük még nagyban aktív a visszacsatolásnak, a visszatérő felvidéknek az ideája, tehát hogy nem ütköztek ők eleve már a magyar közösségen belül is egy elutasításba, nem megértésbe, negatív reakciókba?
De természetesen ütköztek, amint megalapították ugye ezt a szociálisabb, később szocialista irányvonalú Sarlón mozgalmat 1928-ban, ők lecsatlakoztak a konzervatívabb irányvonalú magyarságról lényegében, és ezzel együtt szembe kerültek az apák nemzedékével, ugye a nagy kultúrszervezőkkel, nagyon sok vitájuk volt magukkal a konzervatív pártokkal, akár hogyha az OKP-nak, az Országos Keresztény Szocialista Pártnak a szereplőit nézzük, idősebb szereplőit nézzük, velük is nagyon sok vitájuk volt, viszont ők fölvállalták ezeket a vitákat. Lényegében ők olyanok voltak, olyan fiatalok voltak, akik mindenhol ott voltak, mindenhol meg akarták mondani, úgymond a tutit, és mindenkinek szemet szúrtak. Gyakorlatilag...
Tehát tudtak egy zajt maguk körül kialakítani, ugye?
Pontosan, pontosan, és ezt a visszaemlékezésekbe is ez nagyon jól látszik, hogy ezek az idősebb politikusok, ezek így azt nyilatkozzák róluk, hogy hát itt vannak már megint ezek a fiatalok, és itt csinálják itt a balhét, szocialisták, és ez már önmagába véve is egy botrány volt. Hát tulajdonképpen pont azért, mert ugye hát a magyar pártokat, a sérelmi irányú magyar pártokat, hát elsősorban ugye Magyarországtól kaptak anyagi támogatást, és hát magyarországi irányvonalat követtek. Azt meg tudjuk, hogy ekkoriában Magyarországon, a Horthy Magyarországon ugye keresztény konzervatív kurzus működött, úgyhogy ez nagyon erősen kihatott az itteni politikára is, és hát ebben a politikai helyzetben tulajdonképpen egy nagy krízispontot, vagy nagy bizonytalanságot jelentettek a sarlósok, akiket a magyarországi politika sem tudott igazából hova elhelyezni, és ezt láttam igazából a Magyarországot érintő jelentésekbe is, hogy gyakorlatilag hát a magyar kormány
milyen
is.
Jelentésekben?
Hát konzuli jelentésekben jelentettek róluk, ugye Magyarországra, és hát ott lényegében azt írták le, hogy kommunisták, hogy baloldaliak, és ez már önmagába véve is, tehát revízió ellenesek, és ez nagyon nem tetszett az
Értem.
Akkori magyar kormánynak.
Értem, tehát hogy annak alapján, amit most mondtál, tehát valószínűleg ugye azért nagyon kevés pozitív csatlakozási pontjuk volt a magyar közösségen belül. Tehát hogyha azt kérdezném, hogy volt-e valamilyen partnerszervezetük, akkor valószínűleg nagyon rövid listát tudnám mondani. De kerestek például csatlakozási, vagy pedig mondjuk úgy partneri viszont magyar vonalon, magyar csoportokon kívül, tehát magyar közegen kívül?
Igen, egyébként magyar közegen belül is voltak csatlakozási pontjaik. Most, ha a magyarországi vonalat nézzük, akkor a népi mozgalommal, vagy a népi irányvonalunk is fiatalokkal, ifjúsággal, például a Barta Miklós társasággal voltak nagyon közeli kapcsolatban, de például erdélyi mozgalmakkal is nagyon jobban voltak, főleg ezt a népi vonalat hát erősítették igazából. És itt Magyarországon belül, bocsánat, itt Csehszlovákián belül pedig folyamatosan változott a kapcsolatrendszerük, ugye annak fényében is, annak tükrében is, hogy éppen ők maguk milyen ideológiai alapállásban voltak, ugyanis az én könyvem az pont arról szól, hogy ők nem egyfajta ideológiát követtek, bár most nagyon sokan, vagy nagyon
tehát,
sokan...
hogy akkor mondhatjuk úgy, hogy ők maguk se voltak, hogy is mondjam, konzisztensen, tartósan biztosak magukba, tehát abban, hogy mit szeretnének?
Igazán...
Vagy hogy szeretnék?
Uh-huh. Ők igazából úgy indultak el, hogy ideológiailag nem kötik le magukat. Ez volt az irányvonaluk. De volt bennük szociális érzékenység a vezetőkben, ami mindvégig meghatározta őket. De gyakorlatilag az elején ők szabadon szerették volna hagyni egymást és magukat. Viszont volt egy nagyon erős kezű vezetőjük, Balog Edgár, aki azért elég erősen baloldali érzelmű volt már 1928-29-ben is, és ő, mint tudjuk róla, később kommunista lett. Uh-huh. És nagyon sok sallós, nagyon sok vezető kommunista lett. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a mozgalom aztán befarult a kommunizmusba, de igazából az elején ők nagyon változékonyak voltak ideológiai szinten. Akár hogyha megnézzük például Szalatnai Rezsőt, aki szintén a mozgalomhoz tartozott, rengeteg vitája volt Balog Edgárra pont az ideológiai elkülönültségek miatt. Ugye Szalatnai Rezső szociáldemokrata volt, és Balog Edgár ezt nem tudta elfogadni, mert ő már akkor eléggé a marxista, kommunista elveket vallotta, és egymásnak mentek. De a levelezések végén mindig kiemelték, hogy barátok maradunk, és mindvégig, tehát nagyon sokáig azért ők leveleztek egymással.
Csildikó, tehát a vitákon kívül egyébként az eredeti hozzáállása magának a mozgalomnak, tehát ugye, ha jól értem, akkor ez az 1928-as gombaszögi találkozó lehet fogni egy ilyen nulla pontként, tehát kiindulási pontként, hogy ott ők, vagy a későbbiekben egyáltalán törekedtek arra, hogy valamiféle politikai színezetet adjanak a mozgalmuknak, vagy inkább a fő orientáció, vagy a domináns cselekvés az inkább, amit előtte mondtál, tehát ez a társadalmi szolidaritás, a falvaknak a föltérképezése, vagy a falvak népének a föltérképezése. Tehát akartak ők egyáltalán politikusként föllépni?
Nem akartak politikusként fellépni, legalábbis ugye ezt írják le a forrásaikban. Maga Balog Edgár is még korábban kokettált azzal, hogy politikus legyen. Később hát neki nem volt igazából erre lehetősége, mert ugye ő nem is rendelkezett állampolgársággal, tehát neki azért is kellett 1935-ben elhagyni a Csehszlovákiát, mert nem adták meg neki a csehszlovák állampolgárságot. De a lényeg az, hogy elzárkóztak a sarlósok a politikától. Volt egy kis időszakuk, amikor Szent Iványival kezdtek el kapcsolatokat építeni.
Szent Iványi ugye a Magyar Egyesült Pártnak volt az egyik, mondjuk úgy, vezetője.
A Magyar Nemzeti Pártnak volt a vezetője, és ugye ő 1920-as évek második felétől eléggé hát aktivista politikát kezdett el folytatni.
Bocsáss meg, megint magyarázunk meg egy fogalmat, tehát utóbbi időben egyre gyakrabban hallani ismét az aktivista politika kifejezést. Ez azt jelenti, hogy valaki nagyon aktívan politizál?
Nem ezt jelenti, de a kérdés nagyon jó. Az aktivista politika az azt jelenti, most konkrétan a mi esetünkben, hogy a kisebbségi magyarság lényegében együttműködik, erősen együttműködik, egy picit, hogyha lehet ilyet mondani, talán egy kicsit alárendeltebb pozícióba is kerül ezáltal az adott többségi kormánnyal, pártokkal, tehát most itt a csehszlovák kormánnyal való aktív együttműködés, talán így lehetne leginkább kifejezni, ról van szó, és mondjuk nem a sérelmi irányvonalat követi, ami azt jelenti, hogy talán sokkal több mindent felad abból, amit eredetileg mondjuk a saját kisebbségi érdekek kérnek.
Értem. Tehát, hogy most ezt megpróbálom a saját nyelvemmel lefordítani. Tehát, hogyha az akkori Csehszlovákiában, tehát a Trianon után létrejövő Csehszlovákiában egy magyar vonal nem elsősorban, tehát a magyar sérelmi politikába visszacsatolás, a revízió ideájába találta meg a fő célját, és együttműködött nem magyar pártokkal, vagy politikai erőkkel, akár prágai központtal, akár pozsonyi központtal, tehát őket nevezhetjük akkor aktivista politikusoknak, ugye?
Egy gyakorlatilag igen.
Értem. Az előbb már elhangzott néhány név, Balog Edgár, Szalatnai. Tudná esetleg még mondani neveket, hogy kiket köthetünk a sarló mozgalomhoz?
Természetesen Péri Rezső, akik most hirtelen eszembe jutnak, Brogyányi Kálmán, Ludwig Aurél,
tehát ez egyébként
Jócsik
nem volt
Lajos.
Igen. Tehát ugye nem volt, hogy a bevezetőben mondtad, azt mondtad, ugye egy 50-100 főt, gondolom ez egy ilyen lazább szerveződés volt, sőt, hogyha jól emlékszem, ugye azt is mondtad, hogy nem is volt bejegyezve ez a mozgalom.
Igen.
Mondhatni azt, hogy ők illegális keretek között, tehát illegalitásban működtek?
Nem, soha nem működtek illegalitásban. Azért itt Csehszlovákiában még a kommunista párt sem működött ugye illegalitásban, csak állandóan meg voltak figyelve, ugye a magyar kormány által is, és egyébként a csehszlovák kormány által
Értem.
Is. Ugyanis nagyon érdekes helyzet alakult ki a köreikben, amikor...
Tehát mindenki számára gyanús volt, ugye?
Mindenki számára gyanússá váltak, ugyanis amikor Magyarországgal ők szembe kerültek, ez az 1930-as évek elején volt, amikor már elég nyíltan felvállalták azt, hogy ők kommunisták, és már nagyon gyanússá váltak, akkor abban az időben én olvastam csehszlovák jelentéseket is róluk, amelyek hát elsősorban ugye tehát nagyon örültek neki, hogy tulajdonképpen itt vannak olyan fiatalok, akik ők mondjuk aktivistának látták őket, vagy opciót láttak abban, hogy esetleg ők becsatlakoznak az aktivista irányvonalba, és tulajdonképpen bizonyos fajta a magyar kisebbség számára, vagy a sérelmi irányvonal számára egy ilyen krízist jelentenek, meg tudják billegtetni itt ezt a nagyon sérelmi irányvonalat. És...
Tehát, hogy megbomlik a homogenitás, ugye, akkor a csehszlovákiai magyar közösségnek, hogy akkor van itt egy más szín is, mondjuk így.
Igen, hogy hát szinte tehát nagyon örültek annak, hogy lényegében akkor nem csak ez a konzervatív irányvonal van, nem csak ez a sérelmi irányvonal van jelen az ifjúság körében, hanem itt vannak olyan fiatalok ki, akik mást mondanak, akik elmennek és meglátogatják Masaryk elnököt, ugyanis ők látogatást kértek Masaryk elnöktől 1930-ban, és hát nyitnak, tehát nyitni próbálnak a csehszlovákia, tehát a csehszlovák csehek és szlovákok felé, csehek és szlovákok irányába is. Egyébként rengeteg kapcsolatuk volt cseh.
Próbáltak ők nyitni egyébként Budapest irányába is, tehát a hivatalos politika irányába?
Hát a politikától távol, ahogy mondtam előbb, a politikától távol tartották magukat, úgyhogy nem.
Tehát az, hogy ők Masarykhoz bejelentkeztek, az akkor inkább egy ilyen, mondjuk úgy formális, szimbolikus valami volt, tehát hogy ahogy mondani szokták, nem csak Budapest felé tekint a szlovákiai vagy a csehszlovákiai magyarság? Ennek a kifejezése akart ez lenni?
Igen, tehát mondhatjuk így is, szimbolikus értelemben igen.
Értem.
Viszont konkrét dolog miatt jelentkeztek be Masarykhoz. Sérel Lajos egykori nagyon tehát fontos személyiség volt a sarlósok irányában. Ő szervezte meg a mi lapunkat, ezt a cserkész folyóiratot, amelyben nagyon sok sallós írt, és aztán ők ebből indultak ki a későbbiek folyamán, tehát fontos mentoruk volt, úgymond mai értelemben így mondanánk Sérel Lajos, tehát ő elveszítette valaminek következtében az állását, és összefogtak a sallósok, hogy elmennek és visszakérik Sérelnek az állását.
Tehát lobbiztak Sérel érdekébe.
Igen, de nem is ez a leglényegesebb, hanem az, hogy miközben ők lobbiztak, hát nem csak ez volt a cél, hogy ha már egyszer ott vannak Masaryknál, és fogadja őket.
Akkor elmondják a többi dolgot is, nem?
Igen, hanem egy tudományos társaságnak a létrehozása a csehszlovákiai magyarság számára. Ugye később ez meg is alakult.
Ez volt
egyébként
az úgynevezett Masaryk Akadémia?
Így van, igen. A Masaryk Akadémia.
Tehát akkor ők elintézték, hogy legyen egy ilyen.
Hát ma minden esetre közrejátszottak benne, nem 100%-ig biztos, hogy sőt, valószínűleg nem csak ez adta a gyújtópontot Masaryknak, hogy akkor most legyen egy Masaryk intézet, de egy fontos gesztus volt szerintem, hogy fogadta őket, és hogy ők is elmondták tulajdonképpen, hogy itt szükség van egy tudományos társaságra. Értem. Úgyhogy ez egy elég megfogható dolog, ami a sallósokhoz köthető, bár hozzá kell tenni, hogy azért az nagyon aktivista irányvonalú lett később, ugye a Masaryk intézet, vagy Masaryk Akadémia, és nagyon kevés sallós működött benne közre.
Értem. Ildikó, kérlek. Tehát ugye most itt van két oldal ennek, amit mondtál. Tehát egyrészt az, hogy van itt egy számszerűleg mondjuk egy kis társaság, 50-100 szemét számláló társaság, illetve vannak itt bizonyos eredmények, fogadja őket a szövetségi ország elnöke, tehát lényegében már élő legenda Masaryk, hozzájárulnak, vagy hozzásegítik a magyarságot ahhoz, hogy létrejön egy ilyen intézet, és nyilván voltak még esetleg más pozitívumok is. Tehát, hogy ez az 50-100 ember tudott olyan domináns súlyt szerezni a csehszlovákiai magyarságon belül, ami egyébként ugye nem lehetetlen a politikában, lényegében egy ember is tud nyarat csinálni a politikába, de hogy a valós helyük, vagy a valós súlyuk a csehszlovákiai magyarságon belül, az gondolom az előző rendszerben, tehát a kommunista, szocialista rendszerben valószínűleg egy kicsit talán túlértékelt volt, de te hogy látod, tehát hogy a súlyuknak megfelelően működtek, vagy akár voltak annyira dinamikusak, műveltek és aktívak, vagy akár még a munkaszeretetük is olyan volt, hogy nem csak beszéltek, hanem tettek is valamit, hogy a számuknál nagyobb hatást tudtak elérni, mint amennyi várható lett volna egy ilyen 50-100 fős seregtől, bocsánat.
Igen, egyébként igazad van abban, hogy későbbiek folyamán nagyon fontos az, hogy értékelnek egy mozgalmat. Tehát nagyon fontos az, hogy maga ugye a történetírás az mennyire jeleníti meg a mozgalomnak a jelenlétét, a szerepét. És ilyen szempontból a Sarló lehet, hogy egy kicsit túl volt értékelve, de én azt gondolom, hogy itt nem a Sarló túl értékeléséről volt gond. Az egy másik kérdés, hogy hogy írtak róluk. Tehát nyilván a pártallami években olyan ideológiai alapon írtak róluk, ahogy kellett, ahogy ezt elvárták, ők voltak a kommunisták. De nem az volt a baj, hogy írtak róluk, mert szerintem szerepükhöz képest igenis meg kellett őket jeleníteni.
Tehát nem lehetett őket kikerülni.
Nem lehetett, és nem is kellett, tehát nem is szabadott. Itt az a probléma, hogy miközben a Sarlóról sokat írtak, nagyon keveset írtak például a konzervatívabb irányvonalú Prohászka körökről. Aminek igenis... Most nem mennék abba bele, hogy melyik volt a fontosabb, melyiknek volt nagyobb súlya. Mind a kettőnek fontos szerepe volt a maga idejébe. Egyébként vannak is összekapcsolódások, vannak is összefolyások a két mozgalom között, tehát akár azonos szereplők is voltak, most az ideológiai különállásokon túl. Abban látom inkább a problémát, hogy ezek a konzervatívabb irányvonalú mozgalmak nem lettek megjelenítve később. Ugye ez visszacsapott a Sallóra is, mert a rendszerváltás követően meg hát lényegében egy kommunista,
másik aránytalanság lett,
pontosan ugye? Egy kommunista, démonizált mozgalom lett, pont abból kifolyólag, mert a kommunista narratívába íródtak meg a munkák.
Tényleg egy ilyen démonizált mozgalom jelenleg a Sarló?
Inkább talán
nem lesz,
a démonizált...
Nem lesz neked bajod abból, hogy ilyen könyvet írtál?
Tessék?
Nem lesz neked bajod abból, hogy ilyen könyvet írtál?
Én pont szerettem volna lebontani ezeket az előítéleteket. A démonizált talán az tényleg túl erős szó, de inkább akkor azt mondanám, hogy kicsit negatívabb szájízzel beszélnek, vagy beszéltek a rendszerváltást követően a Sarlóról, és talán inkább azt mondanám, hogy így negligálták. Hogy így...
Értem. Tehát inkább nem beszéltek.
Így
róluk,
van,
ugye?
Igen.
Mert hogy előtte meg talán túl volt beszélve egy kicsit.
Hát igen, pontosan ez csapott vissza.
Értem. Ildikó, kérlek, most, hogy így azért a beszélgetésünk vége felé tartunk. Tudjuk azt, hogy alakult a kb. Elképzelésünk van róla. Arról is talán megvan ez a képességet, hogy bonyolult dolgokról nagyon egyszerű módon tudsz beszélni, tehát érthető módon így gondoltam. De mi lett a vége? Mert ugye ma már nem létezik a Sarló mozgalom, te is, mint egy történelmi tényként foglalkozol vele a tudományos munkádba. Hogy mi volt a folytatás, és mi lett a vég?
Hát ugye már előzőekben is említettem azt, hogy ők befaroltak a kommunizmusba, tehát nagyon nagy része.
Tehát ennek is volt valamilyen szimbolikus dátumhoz, eseményhez köthető, tehát hogy ők megalapítottak egy alapszervezetet, vagy beléptek ténylegesen valahova, tehát hogy köthető ez valami konkrétumhoz?
Pont, tehát ez egy nagy probléma volt számomra is, valamiféle hát időponthoz, vagy évszámhoz kellett kötnem azt, hogy mikor bomlik fel a Sarló mozgalom, különféle vélemények vannak, pont azért, mert ugye spontán volt, tehát nem egy időben csatlakoztak le róla a személyek. de 1934-et láttam úgy, meg maguk a sarlósok is ezt jelölték, meg nagyon sok forrásukban, hogy amikor azt lehet mondani, hogy akkor már tényleg ésen is megszűnt a mozgalom. Ugye ennek az volt az előzménye, hogy nagyon sokan beléptek a csehszlovák kommunista pártba közülük. Igen. Úgy mondom, hogy az élgárdából, tehát most nem akarok számokat mondani, de úgy mondom, hogy legalább talán a fele az, aki úgy igen belépett a csehszlovák kommunista pártba. Ugye ebben nagyon nagy szerepet töltött be Balogh Edgár, aki csak azért nem lépett be a csehszlovák kommunista pártba, mert nem volt állampolgársága. Ami a csehszlovák kommunista pártba való belépésüket illeti, onnantól kezdve, hogy ők elkezdtek egy direkt politikai irányvonalat követni, nem voltak hitelesek, például a diákokat mozgósítani már nem tudták úgy, ahogy korábban tudták volna elérni.
Tehát ugye? Ahogy ők, hogy is mondjam, tehát kikötöttek valamiféle eszme mellette, az azonnal egy reakciót váltott ki ugye a hallgatóságba, vagy mondjuk a közösségbe, és azok, akik azt az eszmét nem szerették, azok távolodtak a sarlótól is, ugye?
Egyébként ez egy mai jelenség is, én úgy gondolom, hogy amin próbáljuk a fiatalokat, a lázadó fiatalokat betömni, beirányítani valamiféle politikába, és itt ugye azért jelen van az a kényszeresség is, mert hogyha valaki meggyőződésből azt választja, azt vallja, az oké, de amikor fiatalokat akarunk mozgósítani, és a csehszlovákiai magyarságot akarjuk, értelmiséget akarjuk megszervezni, akkor azért nagyon veszélyes az, hogy egy politikai ideológiát, egy konkrét politikai ideológiát akarunk föléjük helyezni.
Igen, mert ellenzőit azonnal kizárod, ugye?
Pontosan.
Ildikó, kérlek, azért, hogyha mostani 21. századi tapasztalatokkal hallgatom azt, amit mondasz. Tehát, ha jól értem, akkor kb. 6 évig létezett. 6 évig volt az aktív időszak a 28-34-ig ugye a sarlónak. Illetve egy jelentős része, vagy a meghatározó egyéniségek egy jelentős része belépett a kommunista pártba. Azért akkor, azért nem volt az most udvariatlan szóval éve, nem volt az akkora nagy karrierrel kecsegtető lépés, hogy a kommunista pártba belépni. Tehát ők tudták azt, hogy majd másfél évtized múlva a kommunizmusnak egy, ahogy akkor szokták mondani, hajnala fölvirad, és hogy egy ilyen több évtizedig tartó egyeduralmi párt válik belőle?
Egyértelmű, hogy nem tudták, ők csak valamit megtanultak a kommunizmusból, nagyon sokan, de egyébként elsősorban a franciaországi kommunizmusból tájékozódtak, tehát valamennyit megértettek, úgy gondolom, a kommunizmusból, de szerintem fogalmuk nem volt arról, hogy itt, hát hittek benne nyilván, vagy
tehát,
vágytak.
Tehát, hogy tisztán, hogy is mondjam, tehát ugye most egy kicsit azért ilyen rossz indulatú vagyok a politikusokkal szemben, tehát, hogy ugye általában az érdek alapján politizálnak a politikusok nagy részei. Tehát akkor itt kizárható az itt, hogyha a szavaidat jól értem, tehát hogy itt annyira erős volt a hitük valamibe, hogy annak ellenére, hogy különösebb társadalmi előrehaladás vagy progressziót nem jelentett az, hogy most ők ilyen, hogy is mondjam, tehát lépést megtesznek-e, ennek ellenére ők megtették ezt a lépést, vállalva azt a veszélyt is, hogy esetleg a sarló mozgalom fölbomlik, ugye?
Pontosan. Egyébként igen, pontosan. Ahhoz képest, hogy nyilván semmiféle tudással nem rendelkeztek azzal kapcsolatban. Hát ugye tudjuk azt, hogy utána azért volt egy nagy kitérő, tehát még mielőtt a pártállami évek, ugye, vagy a kommunista, szocialista rendszer jött be, azelőtt ugye azért hát visszacsatolták Magyarországhoz a felvidéket, és hát nagyon sok sarlóst is. És ugye ők korábban meg voltak figyelve, mint kommunisták, baloldaliak. És ahogy a konzervatív Magyarországhoz visszakerültek, érdekes módon mégis nagyon gyorsan vissza tudtak tagozódni már abban a rendszerben, és egyébként a magyar állam is...
Jól értem? Tehát, igen? Hogy akkor volt itt egy másik, hogy is mondjam, cégtáblaváltás? Tehát, hogy akkor ugye, amikor ugye az első bécsi döntés után visszakerült, mondjuk úgy akkori kifejezése, visszatért a felvidék, hogy akkor a sarlósok is Magyarországhoz kerültek, és hát nem akarok erős kifejezést mondani, de megtagadták az előző éveknek a történéseit, és betagozódtak a aktuális politikai trendbe?
Egyébként nem kellett semmit megtagadni, tehát hogy ezt tudták róluk, hogy kicsodák ők, és ők is felvállalták azt, hogy,
ja, hogy
baloldaliak voltak.
Ja.
Csak az ideológiájuk alakult át lényegében. Tehát akkor ők már úgymond saját baloldaliságukat is revízió alá helyezték, hisz hát azért tudni kell az, hogy azért ezeknek az értelmiségi személyeknek az ideológiája gyakran épp a politikai változásokkal párhuzamosan változik.
Igen, igen, igen. Nem akarok erre most pejoratív kifejezéseket használni, mondjuk úgy inkább, hogy a politika is változó, mi minden más az életbe. Például az, hogy mikor melyik értékes személyiséget tudjuk meghívni például ide az adásidő stúdiójába is, aki ma Bajcsi Ildikó volt. Az apropónk Bajcsi Ildikónak a kisebbségi magyar küldetés Csehszlovákiában című kötete volt, amely elsősorban ugye a sarlós mozgalmat öleli fel, vagy dolgozza föl, az, hogy mi a sarlós mozgalom, ezt az előző beszélgetésben, vagy a most véget érő beszélgetésben megtudhatunk, és ajánljuk mindenki figyelmébe. Ildikó, nagyon szépen köszönöm még egyszer a rendelkezésre állásodat, gratulálok a könyvedhez, illetve a munkádhoz, és bízom benne. Hát akkor meg is kérdezem, mi az, ami fogtál közelebb dolgozni? Tehát mi lesz esetleg az apropója, hogy meghívhassunk ide az adásidőbe?
Hát akkor most elárulom, hogy jelenleg a komáromi és a járáshoz tartozó zsidóságnak a holokauszbeli történetét dolgozom fel elég komoly mélységekben, és hogyha minden igaz, akkor a következő kötetemnek is ez lesz a témája.
Hát ez azért már így a téma fölvetésből ítél, hogy egy jóval szomorú történet, tehát villant föl, mint amiről most beszéltünk. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy szükséges, hogy erről is beszéljünk itt a podcastban, hogy ilyen érthető módon a hallgatóink, lehet, hogy egy olyan generáció, aki kevesebbet kerül kapcsolatban, már történelmi tanulmányok szintén is ezekkel, hogy kihasználjuk ezt a lehetőséget. A hallgatóinknak köszönöm, hogy velünk tartottak, Ildikó, neked még egyszer, hogy eljöttél, és várjuk akkor a következő adást. Viszont hallásra!
Én is nagyon-nagyon köszönöm a meghívást, és remélem, hogy sok újdonsággal tudtam gazdagítani a műsort.
Biztos vagyok benne. Köszönöm szépen!